Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, itt Zentai Péter beszél. Szalai Máté van a vonal végén. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Most Klingendél intézetnek a kutatója, ez egy nagyon jó nevű hollandiai, azt hiszem hollandiai székhelyű intézet, ugye?
Így van, Hágában.
Igen.
Van a székhelye.
Annyit, hogy az ilyen intézetek világszerte igyekeznek maximálisan függetlenek lenni a nagy korkérdésekben, például Ukrajna, Oroszország, vagy Izrael-Palesztina ügyében, vagy ezek az intézetek általában mondják, hogy függetlenek, de a gyakorlatban azért vagy ide, vagy oda közelítenek, vagy pedig az intézeten belül a kutatók között vannak ilyen hasadások. A CNN cím nevű híres tévécsatornán például tudjuk ki az, aki Izrael oldalán van, szinte már-már ki is mondják, és ki az, aki a palesztinok oldalán van. Tehát megszűnt-e már a semlegesség, vagy pedig folytatódik a tudományos életben?
Úgy fogalmaznám meg, hogy minden szervezetnek van egy missziója, egy küldetése, illetve alapértékei, és ezek alapján az alapértékek alapján ezek mentén elemzi az adott helyzetet, az adott konfliktust, ami azt jelenti, hogy ez nem egy semlegesség abban az értelemben, hogy vannak értékek, amelyeket próbálnak követni ezek a szervezetek, de abban az értelemben semlegesség, hogy nem állnak egyik vagy a másik oldalra jó esetben, hanem egy meghatározott szempontból nézik a folyamatokat. Nyilván egy európai intézmény nem tud európai szempontból elemezni, de ez természetes, azt mondom.
Egyébként mondjuk akárcsak az izraeli arab konfliktust nézzük, ugye én nagyon sokat foglalkozom magam hobbiból, meg szenvedélyből tulajdonképpen, és azt veszem észre, hogy a narratívák a kiinduló pontjai merőben különböznek egymástól, és innentől kezdve nem tudom elképzelni, hogy ha én tudós lennék, akkor mit tudnék ezzel kezdeni? Tehát az egész annyira abszurdá kezd válni az én számomra, hogy milyen lehetőségeim vannak akkor, hogyha én elfogadom azt, hogy azért van az izraelieknek igazuk, mert már évezredekkel ezelőtt ott voltak a zsidók, kis elszóródtak, és most vissza akarnak térni. Tehát nekik van igazuk. A másik az, hogy kit érdekel, hogy mi volt 3000 évvel ezelőtt. Az a lényeg, hogy néhány száz éve itt arabok élnek, és zsidók nincsenek, az elmúlt évszázadokban csak néhány tucatnyian vannak azon a területen. Tehát hogy lehet egy ilyen totálisan ellenkező alap mentén, mind a kettő igaz, igazságot tenni, vagy tárgyilagosnak lenni?
Ez egy kérdés az, hogy egy elemzőnek célja az, hogy vagy egy újságírónak az, hogy igazságot tegyen a felek között. Természetesen lehet egy ilyen szerepfelfogás is. Én azt gondolom, hogy a legfontosabb az, hogyha megismerjük ezeket a narratívákat, ahogy ön is fogalmazott, és attól még, hogy az embernek vannak saját értékei, érdekei, stb. Egy adott kérdés kapcsán, az nem jelenti azt, hogy nem értheti meg egy adott kormánynak vagy társadalmi csoportnak a nézőpontját. Konkrétan ebben az esetben rengeteg forrás áll rendelkezésünkre, amivel tudjuk olvasni, látni, hallgatni azt, hogy mit gondol az izraeli kormány, mit gondolnak az izraeli elemzők bal oldalon, jobb oldalon, de akár mit gondolnak a Hezbollah-val szimpatizáló emberek, vagy egy egyszerű libanoniak, mit gondolnak az irániak, stb. Tehát azt gondolom, hogy ez egy fontos képesség, és ez is a dolgunk, hogy ezeket a különböző nézőpontokat bemutassuk, és ne feltétlenül ítélkezzünk felettük, hanem csak értsük meg őket, hiszen ezek a narratívák, ezek az érzékelések, még ha egy adott esetben akár faktuálisan, tényszerűen hibásak is, attól még ez fogja a cselekvést meghatározni az ott szereplő részéről, tehát muszáj megismernünk.
Igen. Ugye én idősebb vagyok, mint ön, sokkal, és én még a 60-as évekre is emlékszem, és emlékszem, hogy milyen lelkesen ismételgettük a zsidók általában az izraeli akkori narratíváit. Ugyanakkor egy szó sem eshetett, mert nem volt ok, hogy szót essék Iránról. Most pedig az új elit gyakorlatilag úgy fogalmazza meg Izraelben a narratívát, hogyha Iránnak a rendszerét semlegesítjük, tehát meg, segítünk megdönteni, abban az esetben minden rendeződik. És innentől kezdve már még mellékszereplőként sincsenek ott ebben a narratívában, hogy azért ott azon a területen él 7,3 millió arab. És ahogy most múlnak a napok, egyre inkább úgy tűnik, mintha itt minden arról szólna, hogy Libanon egy iráni kvázi gyarmat politikailag Libanonban kell rendet csinálni, stb. És már-már az emlékezetből kiesik, hogy tulajdonképpen mi van a nyugati parton, amit Judea Samariának neveznek ők, vagy pedig mi van Gázában, és mi van a tuszokkal. Tehát az hihetetlen gyorsasággal mennek a különböző dolgok úgy, hogy már elfelejtjük, hogy mi volt tegnap előtt.
Így van, és én azt gondolom, hogy pont ezért is nagyon érzékenyek ezek a helyzetek, amikor egy nagyobb eszkalációt látunk izraeli-iráni viszonylatban, mint ahogy azt láttunk az elmúlt napokban. Hasonlóan áprilishoz akkor is azt láthattuk, hogy amikor történik egy ilyen eset, akkor hirtelen mindenki elkezd a válságnak ezzel a szintjével foglalkozni, és teljesen elfelejtődik, sőt, hát bizonyos szempontból akár normalizálódik is az a helyzet, az elképesztő humanitárius válság, az összecsapások, amik zajlanak Gázában, Libanonban vagy Cisjordániában, de akár csak, hogy egy másik dolgot említsek, Izrael belül is Jaffában volt egy terrorista támadás pár perccel talán, vagy pár órával azelőtt, hogy Irán rakétákat lőtt volna ki Izraelre. Erről például kevés szó esett, hiszen az izraeli iráni feszültségek sokkal fontosabbnak tűnnek, miközben ez már a második merénylet volt, második akár sokkal durvábban is végezhető merénylet volt Izraelben, amit a Hamas magára vállalt az elmúlt időszakban. Tehát azt gondolom, hogy ezekről sose szabad elfeledkezni, és ezért az alulnézeti szempontnak mindig nagyon nagy jelentőség, és pont ilyenkor kell erre a legjobban figyelmeztetünk magunkat.
Igen, és legalább a tudósoknak megvan a saját, úgy jó értelemben vett buborékuk, de a tömegeknek nincs, mert a tömegek azt látják, amit láttatnak velük a sajtóban, illetőleg a különböző közösségi portálokon, az elképesztő mennyiségű pro és kontra influencer tartalmú, vagy influencerek által nyomott videók és különböző képi összeállítások. Már senki se törődik, hogy azok a képi összeállítások manipulálva vannak, vagy nincsenek manipulálva. Tehát tulajdonképpen az embereknek a meggyőzése még Izraelen belül és az arab világon belül is hihetetlen mértékben azoktól függ, akik kvázi birtokolják, vagy tudják uralni gyakorlatilag tehetségük okán akár a befolyásos médiát, ami nem szükségszerűen a mainstream, lehet az akár a Facebook, akár a TikTok.
Így van, és nagyon örülök, hogy említette a közösségi médiát, mert pont én is erre akartam rávinni, hogy ez nagyon kiszolgáltatja a közbeszédet a különböző algoritmusoknak és buborékoknak. Szerintem az elmúlt egy évben jól érezhettük azt, hogy a mindenkinek megvannak a maga buborékjai, a maga közössége, ahol az egyik hang vagy a másik hang erősebb, vagy erősebbnek érezhető. Ezért például nagyon sokan úgy érzékelik, hogy ebben az elmúlt egyéves válságban mindenki Izrael barát, miközben mondjuk az adott illetőnek a buborékja volt olyan, vagy pedig azt érezhetik, hogy mindenki palesztin barát és mindenki izraelnes, miközben csak az ő buborékja volt éppen olyan, vagy az algoritmus az így alakította az ő közösségi média felületeit. Tehát ebből a szempontból nagyon óvatosnak kell lennünk, és emiatt nagyon nehéz is párbeszédet létesíteni a társadalom különböző szegmensei között.
De a döntéseket végül is, különösen ennél a konfliktusnál és az orosz-ukránnál is, nagyon komoly személyek és köreik hozzák, tehát Izraelben Netanyahu és az ő főként radikálisan jobboldali Netanyahut is sakban tartó szövetségesei, a másik, és az, hogy Netanyahunak van egy ilyen túlélési érdeke, az arab oldalon pedig arra kell bazírozni, hogy az izraeliek kolonialisták, azok mindig is elrabolták a területeinket, tehát automatikusan nekem szimpatizálnom kell szolidaritásból a Hamasszal, és legyintek az ő gyilkos magyarországai mészárlásain, mert mondván, hogy, hogy ezek bennünket nem is mészároltak a zsidók, és akkor senki sem emelte fel a szavát. Körülbelül így alakulnak a dolgok, de akik döntenek, Iránban, Izraelben és az arab világban, azok, azok nyilvánvalóak, vagy nem nyilvánvalóak? Hogy azok, akikre célzok, vagy van még párhuzamosan sok más döntéshozatali rész ebben?
Hát biztos, hogy nagyon mélységig tudnánk elemezni minden országnak a döntéshozatást, de valóban vannak ilyen tendenciák és ilyen ejtőjeletek, akár vagy ilyen narratívák, amelyek hatással vannak, és mondjuk itt ilyen különböző generációs különbségekre is felhívnám a figyelmet, ami nagyon fontos lehet. Megszokhattuk azt mondjuk, hogy az arab térségben hogyan kezelik Izraelt, milyen gondolatok, érzések, stratégiai megfontolások diktálják azt, hogy az arab vezetők hogyan tekintenek Izraelre, de azt láthatjuk, ugye, hogy a generációs változáson meg keresztül az egyes országoknak, egyes arab országoknak a vezetése, úgy változnak ezek a percepciók is. Most volt az elmúlt napokban például egy, hát valószínűleg álhírnek tűnő hát pletyka is arról, hogy Mohammed bin Salman, a szaudi trónörökös, aki az ország de facto vezetője, ő azt mondhatta az amerikai kormánytagnak, hogy őt nem érdeklik a palesztinok. Ez valószínűleg csak egy álhír volt, mert nem volt megerősítve semmilyen érdemi vagy megbízható hírforrás által, de jól mutatja azt a társadalmi attitűdöt, amit rengetegen éreznek Mohammed bin Salman szaudi trónörökössel kapcsolatban, illetve jól mutatja azt, hogy valóban ő számára a palesztin kérdés teljesen máshogy esik alapban, mint például az apjának, aki a Salman királynak, aki 80 évet is már átlépte.
Uh-huh. Egyébként elfogadja azt, hogy ismerve a szereplők egy részét, mind arab oldalon, mind izraeli oldalon, mind az európai oldalon, hogy tulajdonképpen Izrael olyan, úgy idézelbetéve, piszkos munkát végez el, amivel ő tulajdonképpen jót tesz annak az arab világnak, amely így vagy úgy szenved Irántól, vagy az iráni proxiktól, hiszen mondjuk a libanoni nép kétségtelenül, én szemtanúként állítom, hogy igenis szenvedett Nasrallah-tól és a Hezbollah-tól, így vagy úgy, állam az államban, és az irán, a libanoni keresztény és szunita közösségnek semmilyen szimpátiája sosem volt a Hezbollah-hal, vagy pedig a Szaudiaknak is és a többieknek is szívességet tesz azáltal, hogy Iránt gyengíti Izrael. De elfogadja azt, hogy tulajdonképpen Izrael jót tesz hosszú távon az arab világnak?
Én azt mondtam, hogy találkoztam ezzel a narratívával a térségben, főleg közösségi médián, de nem gondolom azt, hogy ez a többségi álláspont, legalábbis jelenleg semmiképpen sem. Valóban nagyon sokan nem hullajtanak könnyeket Nasrallah miatt az arab vezetők körében, de az arab társadalmak körében sem. Ugye a Hezbollahnak és Nasrallahnak személyesen az imázsa az nagyon megváltozott a 2010-es évektől, amikor nagyon erősen, nagyon nagy szerepet kezdtek el játszani Szíriában, és elkezdték támogatni Bashar al-Assad elnököt, aki az arab közbeszédben egy nagyon negatív figura, és nagyon sokan azt úgy tartják, hogy ehhez Bollaknak köszönhető az, hogy Assad túlélte a háborúnak az első éveit. Tehát valóban egy negatív imázsa vannak a szervezetnek, és valóban nagyon sok arab társadalom és vezető számára egy kifejezetten negatív figura volt. Ugyanakkor, és ez szerintem nagyon fontos, ugyanakkor az, ahogy Izrael kiiktatta Nasrallahot, és az a mód, ahogyan fellépnek most az izraeli katonák és az izraeli hadsereg Libanonban, az a térségben nem tekintett egy olyan módnak, amit szívesen látnak. Több szempontból sem. Nyilván rengeteg civil áldozattal jár ez a fellépés, ami önmagában is természetesen hatalmas probléma. Másik oldalról viszont csak fűteni fogja a jövőben a radikalizációt, ami nem csak Izraellel szemben lesz egy meghatározó fejlemény, de a többi arab ország számára is komoly problémákat jelentett, főleg azoknak, akik vagy elismerik Izraelt, vagy pedig közeli kapcsolatot ápolnak az Egyesült Államokkal. Másrésztről beszéltünk nemzetközi jogi elvárásokról is, vagy kötelezettségekről, amelyek ilyen pillanatban nem teljesülnek, vagy beszéltünk arról is, hogy rengeteg arab állam, és itt most elsősorban az öböl államokra gondolok, ők stabilitásban érdekeltek, és abban érdekeltek, hogy az üzleti kapcsolatokat, gazdasági kapcsolatokat tudják mélyíteni a térségben. Minél nagyobb az eszkaláció, minél fűtöttebb a helyzet, főleg Irán és Izrael között, annál kevésbé éri meg, annál kevésbé lehet ilyen gazdasági kapcsolatokat ápolni a térségben, tehát ez mindenképpen egy negatív szempont. Arról már ne is beszéljünk, hogy azért a Hezbollah kiiktatásával, még hogyha ez meg is történne, bár ettől még messze vagyunk, attól még Libanon nem lenne egyik napra a másikra egy stabil ország, amit nyilván a környező vezetések is látnak, és hát minél jobban destabilizálódik Libanon, annál nagyobb biztonsági fenyegetések jöhetnek ebbe az országból mások irányába.
Amit most hallok, az olyan számomra, hogy tulajdonképpen meglehetősen befele politizál Netanyahu, mert ugye a világ közvéleménye azért valljuk be nincs Izrael oldalán. A másik oldalról az izraeli közvélemény Netanyahu személyére és azokra fasiszta két miniszterre, akik befolyásolják Netanyahut, elég kritikusan néz. És akkor Netanyahunak van ez a személyes problémája, hogy ő neki közvetetten vagy közvetlenül komoly felelőssége van, hogy október 7-én nem volt védve az országnak a gázai övezettel határos része. Reggel 6-tól este 9-ig mészároltak az emberek, anélkül, hogy katonák megjelentek volna. Bármint, hogy mészároltak a Hamas csőcselék. Hát ebből arra következtek, hogy ők nincsenek tekintettel igazából a világ többi részére.
Én szerintem is nagyon fontos a belpolitikai százalékban a történésekben. Netanyahu-nak egy régi beccenel volt a Mr. Security, vagyis Mr. Biztonság, arra utalva, hogy ő mindig egy ilyen keménykezű, a biztonságpolitikához nagyon értő politikusként, vezetőként definiálta önmagát az izraeli közbeszédben és az izraeli politikában. És hát valóban október 7-e elég nagy csorbát okozott ezen az imázson. Most azt láthatjuk, hogy Netanyahu mindenképpen szeretné felépíteni, vagy újraépíteni ezt az imást, és valóban az elmúlt hetekben ez ebből a szempontból egy sikeres kampánynak tekinthető. Nem csak Nasrallah kiiktatásával, de előtte a Hezbollah kommunikációs eszközeinek kiiktatásán állt a nagyon komoly bombázási kampány, amit láthatunk Libanonban. Ezen túl azonban szerintem van egy nemzetközi dimenzió is természetesen annak, amit Netanyahu-ek csinálnak. Egyrészt láthatóan vissza akarják állítani Izraelnek az elrettentési képességét, másrésztről pedig érzékelik azt, hogy az elmúlt hónapokban újra és újra át tudtak lépni vörös vonalakat, olyan vörös vonalakat, amelyeket akár Irán, akár egyébként az Egyesült Államok Izrael szövetségese szabott meg, amelyekre korábban úgy tekintettek, mint egy olyan határ, amit nem szabad átlépni az izraelieknek, viszont Netanyahu fölismerte azt, hogy át tudja lépni ezeket a vörös vonalakat, és nem lesz érdemi negatív következménye, így tehát ezzel csak bátorították kvázi Izraelt arra, hogy egyre asszertívebb politikát hajtson végre a térségben.
Ez az egész olyan, mint természetesen sok különbözőség dacára, mint az Orbán Viktort hallanánk. Ha Orbán Viktorról hallanánk egy jellemzés, hogy miért meri megcsinálni ezeket a dolgokat, állandóan átlépett vörös vonalakat. Nem tudjuk, hogy mi a végcél. Itt se tudjuk igazából. Ön szerint cél marad, és meg fogják csinálni, hogy az iráni fantasztikus egyedülálló támadást, amelyről egyébként tudott az izraeli hírszerzés, ez most már 100% és tudták, hogy mikor fognak támadni, de mégis ezt fogja fölhasználni arra, hogy támadást intézzen Irán ellen. Ha ezt megcsinálja, akkor az eddigi legsúlyosabb vörös vonalat is átlépi. Úgy gondolja, hogy az elnök választásig Amerikában meg fogja merni ezt tenni? Mert érzi, hogy a világ úgyis impotens ebben a térésben, és azt csinál, amit akar.
Fél évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy nem meri megtenni, ma már egyáltalán nem vagyok benne biztos. Szerintem az, hogy az amerikai elnök választás előtt 4-5 héttel ilyen akciókat végez Izrael, és ilyen eszkalációs spirálhoz járó hozzá az amerikai szempontból egy rémálom, hiszen minden egyes ilyen válsággal csak bonyolítják a választási esélyeiket, vagy csökkentik a választási esélyeiket.
És segítik Trumpot.
Így van, szóval ez egy életveszélyes helyzet politikai szempontból a demokraták számára. Ugyanakkor mégis megtörténtek a lépések, amik mutatják, hogy az amerikai befolyás, vagy az amerikai politikai akarat nincs ott, hogy nyomást helyezzenek Izraelre. Persze ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy miért nincs ott. Mindenesetre én azt gondolom, hogy Izraeltől mindenképpen láthatunk majd valamilyen válaszcsapást. Az, hogy ez pontosan milyen lesz, arra, hogy csak tárgatások vannak. Hogyha most a legvalószínűleg talán azt tűnik, hogy valamilyen gazdasági jellegű célpontot fognak támadni a következő időszakban Iránon belül, ami elég problémás lehet az iráni gazdaság számára, természetesen főleg, hogyha ez valamilyen olajinfrastruktúrához fog kötődni, de nagyon, nagyon nehéz belőnünk azt, hogy pontosan milyen jellegű létesítményen el fognak támadni. Felmerül még elméletek az, hogy katonai célpontokat vegyenek célba, illetve az is, hogy az iráni nukleáris létesítményeket vegyék célba, de ez utóbbihoz már több amerikai segítségre lenne valószínűleg szükség, és ez már egy ilyen mértékű eszkalációs lépés lenne, ami szinte biztosan háborúhoz vezetne, vagy hát az jelenleg nagyobb háborúhoz vezetne.
Kérem, tegyen igazságot, én mindenkivel vitatkozom magam körül, mert annyira unortodox, amit mondok. Én azt mondom, hogy amit annak alapján is, amit ön mond, hogy Irán sokkal gyengébb, mint Izrael. Izrael ezekben a napokban, hetekben bármit képes Iránban megcsinálni, kivéve egy-két akciót, ami nyilván az atomlétesítményekkel kapcsolatos, azt nem biztos, hogy meg tudná csinálni technikailag. De egyébként szét tudná bombázni Iránt, meg tudna bármit csinálni. Ennél fogva azt gondolnám én, hogy ha valaki nem akarja ezt a háborút, az inkább Irán, mint Izrael. Ugyanakkor az izraeli népnek a nagy része, és a világon a zsidóságnak a nagy része, akik szurkolnak szívükből Izraelnek, illetőleg a világnak az a része, amelyik hisz abban, hogy Izrael a jó, és nyilvánvalóan jobb, mint a ilyen vallási államként működő, kiszámíthatatlan Irán, de akkor is úgy van eladva az egész, hogy Izrael most életveszélyben van. Én meg azt mondom, hogy nincs. De ez nem azért mondom, mert antiszemita, vagy pláne nem lehetek, de tök mindegy, csak engem mindig azért bántanak, mert azt mondom, hogy ez nem így van. Tehát az alapvetően kérdőjelezem meg a dolgot, és azt mondom ebben a konfliktusban, hogy ha valaki azt akarja, hogy támadjanak, akkor azt mondanám, hogy az izraeliek azt akarhatják, hogy az irániak támadjanak, mert hogy ők eleve tudják, hogy mikor mindent tudnak Iránról. Ennél fogva mibe kerül az nekik, hiszen meg tudják azonnal torolni. Hát most is, mint alig volt következménye annak a hatalmas támadásnak. Ért engem, amit én most elmondtam?
Igen, és én azt mondanám, hogy bizonyos mértékig egyet is értek, szerintem is egy háború kirobbanásából Irán többet veszíthet sokkal, és sokkal sérülékenyebben jöhet ki, mint Izrael. Már csak azért is, mert azért az elmúlt hetek azt is bemutatták, hogy az Egyesült Államok azért odaáll Izrael mellé, még akkor is, hogy Izrael nem úgy viselkedik, ahogy az Egyesült Államok szeretné. És hát, hogyha egy ilyen regionális háború kirobbanna, akkor nagyon sok regionális állam, térségbeli állam nem örülne annak, hogyha azt Irán meg tudná nyerni. Tehát azt gondolom, hogy valóban az iráni pozíció az sérülékenyebb lenne talán, mint az izraeli. Persze nagyon sok szempontból tudjuk árnyalni ezt a kérdést. Én azt gondolom, hogy egy háborút azért egy nagyobb háborút mindenféle akar kerülni. Racionálisan nem lehet azt mondani, hogy bárkinek érdeke lenne. Sokan mondják azt természetesen, hogy Netanyahu akár még egy háborút is kirobbantana azért, hogy elúdázza az izraeli választásokat és a választókkal, valamint az izraeli tehát az izraeli bíróságokkal való szembenézést, hiszen neki is lennének most éppen korrupciós ügyei, hogyha nem a háborúról beszélnénk. Tehát vannak ilyen megfontolások. Én továbbra is azt hiszem, hogy mindkét fél el akarja kerülni a regionális háborút. de valóban az iráni pozíció jelenleg sérülékenyebb. Egyébként nagyon jó mértéke annak, hogy meg tudjuk válaszolni az ilyen dilemmákat, az az, hogyha megnézzük, hogy az egyes szereplőknek mekkora a mozgástere, és Izraelnek most valóban nagyobb a mozgástere talán, mint Iránnak, már csak azért is, mert Irán részéről ez a 180 balisztikus rakéta kilövése Izrael felé inkább kényszercselekvésnek tűnt, mint egy egynek a sok stratégiai lehetőségből, amit meghozott Irán. Szerintem kicsit zsákutcába jutott az iráni stratégiai gondolkodás, tehát én azt gondolom, hogy itt kényszerlépésekről van szó Teherán részéről.
És nem hallunk most a Gázáról sokat, gyakorlatilag a Hamaszt sikerült totálisan legyőznie, tudnak erről valamit, mert most nem tudunk se hatuszokról, sem arról, hogy milyen harcok zajlanak Gázában.
Totális legyőzésről semmiképpen sincsen szó, továbbra is életben van ez a szervezet, az, hogy pontosan mennyire van legyengülve, azt nagyon nehéz megítélni, már csak azért is, mert az izraeli kommunikáció és egyes elemzői beszélések azért eléggé elmondásosak tudnak lenni. Az biztos, hogy az elmúlt időszakban nem történt stratégiai változás a gázai helyzetben, de ez nem is fog tudni beállni, amíg nem látjuk pontosan azt, hogy mik az izraeli kormánynak a tervei a háború utáni Gázára, hogyan akarja rendezni ezeket a kérdéseket, illetve hogy milyen szerepet fognak játszani ebben a különböző palesztin szervezetek, illetve a arab államok.
Van elképzelése arról, hogy az ön agytröstjénél, akik ilyenekkel foglalkoznak, van elképzelése, hogy mit akar Izrael a Gázában majd a következő években, és hogy mit akar tulajdonképpen még Libanonban elérni, és hogy tulajdonképpen megvalósíthatónak tartják immár azt a radikális elképzelést, hogy a nyugati part nagy részét annektálni lehessen, Gázát pedig részben szintén annektálni lehessen, vagy ezek ilyen tervük nincs? Vagy egyáltalán nincs is hosszú távú terv?
Nagyon izgalmas a kérdés. Én azt mondanám, hogy az elmúlt hetekben különösen, de az elmúlt hónapokban is a legérdekesebb szakértői viták pont arról szóltak, hogy mi az izraeli stratégia. Nagyon sok izraeli kutató, újságíró is gondolkodik úgy, hogy Izrael azt bizonyította az elmúlt időszakban, hogy taktikai, katonai sikerekre képesek, de stratégiai célok elérésére már kevésbé tűnik hatékonynak az izraeli fellépés, már csak azért sem, mert nem tudjuk, mik ezek a stratégiai célok. Igaz ez Libanonra, igaz ez Gázára is. Nem lehet megmondani, hogy mi az izraeli cél. Talán a legjobb forgatókönyv most Netanyahu szempontjából az lenne, hogyha ha az arab államoknak egy részeit, elsősorban az Egyesült Arab Emírségekre, Szaúd-Arábiára gondolok, ők fellépnének, és valamilyen megoldással, akár átmeneti megoldással részévé válnak vagy a gázai kormányzásnak, vagy a biztonsági helyzet garantálásának. Ebbe pedig be tudnának vonni bizonyos palesztin szereplőket, akik függetlenek a Hamasztól és a palesztin hatóságtól is. Ez viszont egy nagyon nehéz kimenetlen, vagy nagyon nehezen elképzelhető kimenet lenne, már csak azért is, mert ezek az arab államok nem akarnak részt venni ebben az újjáépítésben, amíg nem tisztázódik az, hogy pontosan hogyan fog ez a helyzet a két állami megoldás felé elindulni, amelyről természetesen Izrael halni sem akar. Annak ellenére, hogy az öbölmenti vezetők elég kritikusak a palesztin hatósága kapcsolatban, továbbra is őket tekintik a palesztin nép legitim képviselőjének, erről se akar halni Izrael. Tehát itt nagyon-nagyon sok a kérdőjel. Én azt gondolom, hogy Gáza és a Cisziordánia egy részének annektálását pedig bizonyos izraeli politikusok, miniszterek a kormányban, akikre ön már korábban utalt, ők szeretnék, tehát számukra ez lenne a legjobb megoldás.
De átfogó megoldás, hogyha egy állam van, akkor az, hogy úgy mondják, hogy transfer, emberek transferje. Tehát, hogy gyakorlatilag az arab lakosságnak egy jelentős részének felajánlani, hogy menjenek a 22 arab ország közül, amelyikbe óhajtanak, és esetleg még fizetnek is nekik, hogyha elmennek. Tehát inkább egy nagyon durvának tűnő dolog, de a demográfiáról már mi ketten is beszéltünk. Tény az, hogy ahogy beszélünk, ebben a pillanatban 7,3 millió arab és 7,3 millió zsidó él abban azon a területen, amely Gáza, nyugati part és Izrael. Igaz? Ez így ebben a formában nehezen képzelhető el, hogy a 7,3 millió arab elfogadja, hogy ez, amiben ők élnek, az egy örök zsidó állam, és ez a zsidó nemzeti otthon csupán.
Így van, és ugye most sokan az Izrael kritikusai közül azt említik, hogy valószínűleg nem is ilyen pozitív ösztönzőkkel, tehát nem csak pénzzel akarják a palesztinokat rávenni erre, hanem katonai eszközökkel is, és hogy ez a gázai háború részben legalábbis arról szól, hogy a palesztinokat rátolják akár Egyiptomra, akár más területekre is van, vagy más arab országokba, és hát vannak biztosan ilyen tervek, még egyszer bizonyos izraeli miniszterek részéről, de hát ez teljesen elképzelhetetlen a gyakorlatban, már csak azért is, mert az arab államok egyrészt már egyszer, vagy hát kétszer is a történelem folyamán befogadtak rengeteg palesztin menekültek átmenetileg, de aztán ebbe az átmenetiségbe egy állandósult helyzet lett, gondoljunk arra, hogy Jordánia lakosságának aztán a palesztin származású, de Libanonban is rengeteg palesztin menekült van, akiknek a státuszuk nem is teljesen tisztázott a mai napig, de a többi arab állam se akar befogadni nagymértékű palesztin menekülteket, már csak azért sem, mert ez az egész terv nemzetközi jogellenes lenne, és nagyon sok problémához vezetne nagyon sok szempontból. Tehát azt gondolom, hogyha vannak is ilyen tervek, azok többé-kevésbé irreálisak, és nehezen megvalósíthatóak, mindenki elnezni őket Izraelen kívül, tehát nagyon nehéz lenne ebbe az irányba terelni a helyzetet, de hát mondom, még egyszer elképzelhető, hogy vannak ilyen tervek bizonyos minisztereknek a fejében.
Szóval a helyzet az, hogy a következő időszakban a feszültségnek az állandósulása kell, hogy legyen a napi helyzet, mert egyik napról a másik napra tud ez az egész így létezni. Másként nem tud létezni, mert abban a pillanatban, hogyha ráborul a béke, onnantól kezdve előjön ez a probléma a 7,3 millió arab és a 7,3 millió zsidónak a békés együttélése zsidó fennhatóság alatt. Tehát ez nem elképzelhető. Csak a feszültség tartósodása elképzelhető.
Hát így van. Hozzáteszem, hogy elméletileg nyilván elképzelhető egy liberális egyállami megoldásnak a képe, ahol ami nem egy zsidó államról, hanem egy zsidó és arab államról beszél, ahol van
konföderáció például. Joga,
de nyilván ez most jelenleg egy elméleti szenárió csak.
Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy nem tartottam föl túlzottan.
Nem, köszönöm a beszélgetést, kellemes napot kívánok.
Ugyanezt. Szalai Máté, külpolitikai szakértő, az egyik legismertebb európai stratégiai kutatóintézet vezető kutatója. Egy másik kutató, egy kibervédelmi szakember a vonalban, Keleti Artúr. Szervusz Artúr, jó napot kívánok!
Szervusz, üdvözlök
teljes hallgatókat is. Köszönöm. Az előbb arról beszélt, hogy milyen abszurditások alakultak ki mostan a Közel-Keleten, és annak egy bizonyos része a te szakterületed, ez nagyon kapcsolódik, hogy egyidejűleg játszódik le a klasszikus háború, és a jövőbeli utopisztikusnak tűnő háború azon a részen, mert például ugye a New York Times-on néhány nappal ezelőtt, néhány órával az irániak támadása előtt az egyik legismertebb, legtekintélyesebb közel-keleti specialista megírja, hogy hány órakor, hány perckor, hol fognak támadni az irániak, és mit ad Isten, néhány óra múlva pontosan abban az időpontban, amit ő előre megírt, támadnak megtörtént a támadás. Tehát itt egy olyasfajta dolog történt, ami egyszerűen olyan, mint hogy a hihetetlenség birodalmába tartozna. Aztán azt megelőzően történt az a fantasztikus dolog, hogy mint a filmekben, a legabszurdabbnak látszó filmekben, egyidejűleg ugyan ugyanabban a percben fölrobbannak a terroristák százával. Ezeket mármint, hogy Libanonban. Tehát olyan hadviselés megy, aminek alapján azt mondanám, hogy a klasszikus hadviselés az csupán egy keret. Miért is kell azt már csinálni? Nem is kellene már repülőgépeket meg tankokat bevetni a háborúkban, mert már a virtuális térben megoldható az égvilágon minden, vagy hülyeséget beszélek?
Nem, egyáltalán nem, és köztünk szólva szerintem sokkal jobb lenne, hogyha ezeket a virtuális térben vívnánk meg ezeket a csatákat. Most nem akarok mindjárt azonnal még rátenni néhány dimenziót a jövő látásodra, de hogy igazából az sem teljesen lehetetlen, hogy lesznek olyan konfliktusaink a jövőben, amit mondjuk szimulációban meg lehet oldani erőforrások elégetésének alacsony szintje mellett, és főleg az, ami a lényeg ebben lenne, hogy a emberi áldozatok ne forduljanak elő, ne törjön meg emberi sorsok és életek több száza, több ezer vagy százezre. Tehát ez a háború szörnyű, bármilyen formája, pláne ha terrorizmussal még ez megspékelődik. Szóval az a helyzet, hogy ezek a szereplők, akik itt például akár az izraeli konfliktusban is jelenleg részt vesznek, hát ezek már nagyon régóta, 10-20-30 éve intenzíven építik ki ezeket a kiber biztonsági, illetve támadási, virtuális, ha úgy tetszik, digitális támadási képességeiket, és miután ezeknek a képességeknek a megszerzése szignifikánsan olcsóbb, mint harci járműveket építeni meg katonákat kiképezni, mindenféle szempontból, és nagyon sokszor, ahogy te is említetted, hatékonyabbak is tudnak lenni, tehát nem csak a hírszerzésben, hanem konkrétan a harctéri műveletekben, vagy akár a megelőző, felderítő műveletek során olyan információkat és olyan képességeket, olyan információkat tudnak jutni a feleket, olyan képességeket tudnak bizonyítani, ami rendkívül hatékonyá teszi a küzdelmet. Olyan mértékben, hogy Izrael egy nagyon érdekes modellt alkalmaz erre egyébként, rendkívül hatékony. Ők már az egyetem szintjén rekrutálnak olyan embereket, olyan szakértőket, mérnököket, akiket egy külön hadseregnek külön erre szakosodott területén, vagy csapatában a 8200-as egységben gyűjtenek össze, és ezek a fiatal, lelkes emberek, ezek nagyon sok kiber támadó, védekező, felderítő eszköznek a fejlesztésében vesznek részt, amit utána felhasznál a hadsereg, a titkosszolgálat, és startupokat készítenek belőle, tehát a világon ma működő és izraeli hátterű biztonsági rendszereknek a jelentős része, ha nem az összes, az ebből a keltetőből származik. Tehát egyszerre technológiailag is nagyon komoly előrelépéseket tudnak tenni, másrésztről pedig Izraelhez méltóan jó üzleti előnyt is kovácsolnak ebből.
Igen, az új generációk ugye ezerszer képesebbek, tehetségesebbek ezekben a dolgokban, mint a magam korabeliek, vagy akár csak a 40-50 évesek, és e tekintetben az az érdekesség, legalábbis ez felszínesen feltűnt, hogy én jártam arab országokban, harmadik világbeli országokban, és természetesen nyugati országokban, és észrevettem, hogy itt már a helynek nincs akkora jelentősége. Indiától Sri Lankáig, Kenyáig és Libanonig, ahol jártam, ugyanazt tudják ahhoz szakértők, mint Amerikában. Iránban ugyanazt tudják, mint az Izraelben. Tehát ezek akár még elvtársak is lehetnének a szakmájukban, de nem azok, és dolgoznak azoknak, akik jól megfizetik őket, de tulajdonképpen eltűnik a különbség, vagy nem tűnik el? Mert ha mindenki érti, hogy mit kell csinálni, hogyan kell reagálni, akkor ez az egész egy ilyen sakkjátszmaszerűség. Tehát profisakkozok.
Ez nem ilyen egyszerű szerintem, tehát távolról nézve valóban a technológiához akár mindenki érthet, viszont az, hogy megvan-e az a fajta kapacitás, az a fajta képesség, mondjuk, ami hát feltételezhetően a Mossadnak volt meg ebben a személyhívó felrobbantó akcióban, hogy előre úgy tűnik befolyásolni tudják azt, hogy merre felé fog majd irányítódni a figyelme, vagy a kommunikációs technikája mondjuk az ellenfélnek, képesek beépülni abba az ellátási láncba, amin keresztül ezeket az új technológiákat, mondjuk a személyhívókat beszerzik, képesek mindezt fedetten úgy végrehajtani, hogy az abba beépített technológia, ami szintén egy érdekes technológia, az leplezve maradjon, valamint azt a technológiát is képesek, azt a szoftvert is képesek belerakni ezekbe a rendszerekbe, amik mondjuk ezt az eseményt ki tudják váltani. És egyébként egy érdekes mellékszál, hogy én mielőtt kiberbiztonsággal foglalkoztam, illetve miközben kiberbiztonsággal foglalkoztam már a 90-es évek közepén, végén, egy személyhívó cégnél dolgoztam. Tehát gyakorlatilag akkor, amikor még Magyarországon a személyhívókat próbálták elterjeszteni, csak nem nagyon sikerült, akkor voltak már ilyen cégek, és például egy nagyon érdekes extra technológiai megjegyzésem ehhez az eseményhez, hogy azt kevesen tudják, hogy a személyhívók például alkalmasak arra, hogy miután csak vesznek adást, ezért amikor a technológusok küldenek rá, vagy az operátor küld az összes személyhívóra egy üzenetet, akkor valójában az történik, hogy egy adott jelre minden személyhívó leveszi ezt az üzenetet. Tehát nem az történik, hogy egyesével küldik az üzenetet, hanem egyszerre veszik ezt a jelet. És ebből az is következik, hogy nincsen benne késés, mindegyik egyszerre fog aktivizálódni, és szerintem ez a fantasztikus ebben a lépésben, hogy ezt a tulajdonságát föl tudták használni ennek a régi technológiának. Na, szóval ez a fajta gondolkodásmód, ez a képesség, ez nincsen meg mindenhol, hogy ezt végig lehessen vinni különböző fázisokban, és ez most csak egy technológia volt, azért ebbe így is mennek bele a dollármilliárdok, és mindenki investált, amik Iránnak ilyen ezerszeresére növekedett a kibertámadási kapacitása pár év alatt, és gyakorlatilag folyamatosan hajtják végre a különböző akciókat. Tehát abban van igazság, amit mondasz, hogy mindenki számára van lehetőség ide belépni, de például ezen a piacon, vagy ebben a technológiában a kiberfegyverek, mert hogy olyanok is vannak, a nulladik napi támadások, amik még a gyártók számára ismeretlen technológiákról szólnak. Szóval ezeket a képességeket nagyon sok pénzért lett megvásárolni, több millió dollárba kerülnek mondjuk az olyan sérülékenységek, amikkel ki lehet használni mondjuk egy mobiltelefonban rejlő hibát, amivel mondjuk le lehet hallgatni valakit, vagy meg lehet támadni valakit. Ez egy folyamatos játszma, ami most már ebben a kiber térben zajlik, és egy párhuzamos valóság gyakorlatilag. Nagyjából 100 olyan csapat létezik ma a világon, akiket elég nagy részben államok finanszíroznak, terrorista szervezetek, egyébként mindenki csinálja, tehát a jó fiúk, a rossz fiúk mindenféle szinteken. És ez a nagyjából 100 csoport, ebből kiemelni mondjuk Kínát, Oroszországot, Iránt, Észak-Koreát például, Vietnám se rossz benne, Törökország sem. Ezek az országok, ezek folyamatosan akciókat indítanak mindenféle céllal a másik államok ellen, sőt, ha még egyet csavarhatok rajta, például az sem ritka, bizonyos országok mielőtt befektetéseket eszközölnek valahol, mondjuk meg akarnak venni egy céget, vagy egy pénzintézet, vagy ilyesmi, akkor vagy egy támadást intéznek ellene, és ezzel csökkenthetik, változtatják az értékét, vagy kémkednek utána, tehát mondjuk jobb feltételekkel tudnak megvenni egy céget, hogyha az információkat kiszedték belőlük. Tehát sajnos az a helyzet, így lekerekítve ezt, hogy igen, ez egy folyamatos dolog, de ez egy kicsit ilyen párhuzamos valóság, ami nagyon drága, de megéri fejleszteni, mert az információból és a technológiából olyan megdöbbentő előnyök tudnak fakadni, ami akár eldönthet egy háborút információs szempontból, és ha nem védekeznek, akkor pedig óriási károkat tudnak okozni. Hát itt volt az a személyhívós támadás, Izrael ma azt mondja, hogy ő egy ilyet biztosan valószínűleg ki tudna védekezni, de 2015-ben pont az irániaknak sikerült több ilyen ellátási lánc ellen is támadást indítani sikerrel, tehát azért nem sokkal ezelőtt, pár évvel ezelőtt még lehet, hogy egy izraeli rendszert is meg tudtak volna így kvázi hekkelni.
Sőt, hogy szóba hoztad Észak-Koreát, hogy milyen jók ezen a területen, hogy egy ilyen zárt társadalom mégis birtokában van, olyan technológiáknak és olyan hardvereknek is valószínűleg, amelyekről azt feltételeznénk, hogy kerülhetne egy szankció sankció alatt álló távoli, totálisan lezárt országba, és el tud kerülni, meg tudják vásárolni valahol, és milliónyi vállalat lehet a világban, amelyről nem tudjuk, hogy a végső tulajdonosa tulajdonképpen, akár lehet az Brazíliában, akár lehet az Németországban, a végső tulajdonosa rokonna mondjuk az észak-koreai diktátornak, mert ott viszont központilag tudnak annyi pénzt szánni, amennyit akarnak, mert legfeljebb meghal, éhen hal 100 000 saját emberüket, ez nem érdekli. Tehát nagyon veszélyes a helyzet.
Sőt, a Észak-Korea például rendszeresen foglalkozik azzal, hogy több százmillió dollárnyi kriptodevizát lop egyszerűen más országoktól, vagy feltör rendszereket, és onnan megszerzi ezeket. Tehát a finanszírozásban nem csak az állam áll be, hanem tulajdonképpen a kibertérben végrehajtott akciókból is szereznek ilyet, és mondjuk Oroszország meg Kína meg szerintem előszeretettel támogatja őket, vannak közös akciók is, tehát hogy ez igazából egy élő dolog, és az egészben az a legérdekesebb, hogy ezeknek az akcióknak a végrehajtásában nagyon változóak a célpontok. Vannak a kritikus infrastruktúrát rendszeresen támadják ilyen céllal, de azért nagyon nagy mennyiségben akadémiai intézményeket, kutatási célpontokat, telekommunikációs célpontot, például az ellátási láncok miatt a logisztika az utóbbi időben rendkívül intenzív, ugye nem olyan régen például Ausztráliában egy hétig állt gyakorlatilag 50% a szállításnak egyik kibertámadás miatt. Tehát mostanra elértünk arra a szintre, hogy ezek a támadások, ezek alapvetően befolyásolják országoknak, szervezeteknek a működését, és emiatt több 1000 milliárd dollár kár keletkezik egy évben.
Hát ha csak anyagi károk keletkeznének.
Egyébként mindenféle katasztrófát megelőz a világon, ami van. Tehát a klíma, a drog, a terrorizmus minden fölött van. Ez a típusú probléma.
Látsz valószínűséget arra, hogy belátható időn belül olyan háborúk lesznek, amelyeknek már teljesen közömbös, hogy mi annak az adott országnak, amelyik részt vesz benne a klasszikus katonai hardverje, csak a kiber lesz a lényeg.
Nehéz megmondani. Azt hiszem, hogy ez az egész digitális tér, ez még nagyon absztrakt. Az, hogy egy állam mondjuk a digitális térben elfoglal területeket, vagy erőforrásokhoz jut, az nem biztos, hogy még politikai vagy gazdasági szempontból eléggé kielégítő, vagy jobban védhető. Hát mondjuk, amíg egy politikus nem tudja azt bebizonyítani, hogy ő elfoglalt nem tudom hány virtuális területet, de a valóságban, hogy mindig ugyanabban az országban laknak az emberek, addig nem biztos, hogy ebből nagy támogatottságot össze lehet szedni. Viszont az igaz, hogy ezeknek az erőforrásoknak a megszerzése az eldönthet fizikai konfliktusokat, vagy befolyásolhat nagyon erősen fizikai konfliktusokat, például az orosz-ukrán háborút, abban gyakorlatilag több százezer ilyen, mi úgy neveztük el őket, hogy kiberpartizán tevékenykedik mindkét oldalon, és nagyjából 150 ilyen támadócsoport, amik közül nagyon sok támadócsoportnak nem is állami megrendelője van, vagy hadsereg a megbízója, hanem egyszerűen saját maga igazságérzetből áll neki. Tehát rengeteg olyan furcsa dolgot eredményez, ami kihat a fizikai világunkra, és én egyébként őszintén remélem, hogy ezeket az összes konfliktust át tudjuk terelni a kibertérbe, mert az lényegesen jobb lenne. De hogy ez bekövetkezik és mikor, én még azért attól tartok, hogy ez sokkal inkább támogató szerepet, meg hasonló szerepeket játszik, és nem ez a célja alapvetően ezeknek a támadásoknak.
De egyébként amit elmondasz, az egyrészt ugye a saját következtetésed, másrészt a szakmai információs hálózatokon keresztül tudható, de olyat senki nem tudhat, hogy végeredményben mekkora teret foglal el a nemzetek és különböző konkurensek közötti háború a nagy nemzetközi konfliktusokban. Tehát nem tudjuk, ahogy most beszélgetünk, mi nem tudjuk, hogy mit tudom én, Chile és mondjuk Mexikó között van-e egy komoly frontvonal, különböző ott fontosnak számító okok miatt. Tehát lehet, hogy nem is tudjuk, hogy mekkora az egész, ami történik.
Azért tudjuk olyan szempontból, hogy ahogy a fizikai térben létezik hírszerzés, ugye a kibertérben is van kiberhírszerzés, nagyon sok cég, nem csak a katonák, a hírszerzők az államoknak, vagy a terrorista szervezetek saját maguknak, hanem a piacnak is, a médiának is van lehetősége hozzáférni olyan kiberhírszerzési forrásokhoz, ami ezekre azért elég jól rávilágít, és úgy, ahogy van fizikai szuverenitás az országok között, meg gazdasági is, úgy van kiberszuverenitás is. Tehát amellett, hogy azért ez egy ilyen amőbaszerű valami, meg átlóg egyik a másikba, meg nem olyan határok vannak, mint a fizikai határok, de az, hogy egy ország integráns maradjon, ez egyébként Magyarországon is ugyanígy igaz, tehát hogy integráns maradjon, és a saját kiberterében legalább a kritikus infrastruktúrákat meg tudja védeni, vagy észre tudja venni, ha az veszélyezteti valami, vagy hogyha onnan adatokat visznek el, akkor legyen valami köze ehhez, hogy értse, hogy ott mi történik. Most itt utalok például a külügyminisztérium elleni támadásokra az elmúlt években Magyarországon is. Tehát, hogy ezekről egyébként legyen hír, ezekben az adott országok szolgálatai, illetve ezek a kiberhírszerző szervezetek, akik megvásárolható adatokat is adnak például cégeknek, hogy ők elkerüljék az ilyeneket, ezek aktívan közreműködnek. Tehát igenis látjuk ezt a konfliktust, meg látjuk a különböző kitüremkedéseit, rengeteg statisztika készül benne, hogyha elég pénze van az embernek, akkor információkat tud beszerezni ezekről, de abban viszont igazad van, hogy nagyon sok ilyen konfliktus, nagyon sok ilyen helyzetről, ahogy a történelemben már mindig évek múlva derül ki, igen, hogy abban bizony volt, benne volt a keze, nem tudom, a Dizelék, mint a Saxnet, ugye a iráni atom urándúsító elleni támadásnál például szintén ugyanez volt, hogy jó ideig nem lehetett tudni, vagy csak onnan lehetett tudni, hogy az egyik ország titkosszolgálata éppen benn volt azokon a szervereken, ahonnan indított támadást valaki, és ezért vették észre, hogy ő lehetett az indító. És még egy utolsó gondolat ehhez, hogy ráadásul ebben a világban van egy borzasztó nagy probléma, hogy nagyon könnyű hamis, úgynevezett ilyen false flag-eket, ilyen hamis nyomokat hagyni maguk után. És nagyon sokszor soha nem derül ki, hogy valójában ki volt a támadó, csak a támadónak a technológiájából lehet következtetéseket levonni, de abból, hogy mit írt oda, vagy mi szerepel a szövegben, vagy mikor indította a támadást, abból semmilyen következtetést nem lehet arra levonni, hogy ki volt valójában a támadó, és emiatt az elrettentés technikája, ami működik a fizikai térben, a kibertérben nem nagyon működik, mert nincs ki, nem tudod, hogy kire lője vissza, kit rettentsél el. Úgyhogy ez egy elég nehéz dolog, és a politikusoknak is meggyűlik a baj azzal, hogy hogyan kezeljék ezeket az eseményeket.
De a politikusok hülyék ehhez. Hát, azért gondolom, mert most ne arra, ugye, hát hány politikus van Magyarországon, vagy akár Amerikában, aki ért ehhez? Hát nem értenek hozzá. És őnekik aztán, hogyha te elmagyarázod, akkor a 20%-át, ha jól megértik. Hát a politika kezéből gyakorlatilag ki lehet venni a hatalmat azoknak a részéről, akik értenek, akik úgy tudnak átverhetnek téged. Te engem át tudsz verni a tudásod alapján simán, de ez nem egy nagy ügy, hogy engem átvert, hanem azért, mert olyan tudásnak a birtokában vagy egy olyan területen, amit nem értenek, a 90% az emberiségnek egy szót se ért az egészből.
Hát, van igazságod ebbe természetesen, de azért ne felejtsd el, hogy a politika és a gazdaság az azért elég ügyes abban, hogyha valami számára hatalmat jelent, gazdasági előnyt jelent, politikai előnyt, katonai előnyt jelent, akkor annak az irányítását megpróbálja a kezébe venni. És ez egyébként szokott sikerülni, hiszen ez is kell erőforrás, ez is kell engedély. Igen. És ott viszont már, amikor beérünk abba a térbe, hogy mennyi erőforrást lehet például a mesterséges intelligenciára adni, mondjuk ilyen támadó vagy védekező csapatoknak, amikor beírunk abba a térbe, hogy van egy hacker, akit elkapnak egy feltörésnél, hogy mondjuk valamit ki akart rabolni egy bankot, vagy nem tudom, meg akart téveszteni embereket, és akkor azután mondjuk a titkosszolgálat, vagy a rendőrség ajánl neki valamit, hogy figyelj, akkor dolgozzál nekünk, tehát hogy a kontroll az sok esetben megvalósul, és nem kell egy politikusnak a legmélyebb szintig érteni ahhoz, hogy ez hogy működik, azt az absztrakciós lépést meg kell tenniük persze, hogy a kibertérben sok minden máshogy van, de úgy, ahogy például Izraelnek is van már úgynevezett ilyen kibercár, így szokták hívni az amerikaiak, úgy minden országban most már létrejöttek ezek a Magyarországnak is van kiberkoordinátora, tehát minden országban létrejöttek.
Értem,
ezek a
tehát funkciók, erre fölkészülnek, tehát nem annyira hülyék, mint ami ennek én képzelem, értem?
Jó. Így van, igen, nem szabad levecsülni azokat, akiknek a kezében a hatalom van szerintem.
Hát nem. Én nagyon szépen köszönöm, én legalábbis sokat tanultam Keleti Artúr kibervédelmi szakembertől. Minden jót neked a viszonthallásra.
Köszönöm szépen, én is ezt kívánom mindenkinek.
A hallgatóktól elbúcsúzik Zentai Péter, mégpedig Túri Lúj, Simon Erika és Bencsik Gyula nevében. A viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.